kiszületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A jubileumok értékes alkalmak arra, hogy számot vessünk életünkkel, egyénként és közösségként egyaránt. Lehetőségek az elmélkedésre, az emlékezésre és arra, hogy meghallgassuk, mit mond nekünk ma a Szentlélek, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap. A katolikus egyházfő a BBC brit közszolgálati rádió naponta jelentkező vallási műsorában, amelyben egyházi vezetők fejtik ki napi gondolataikat, úgy fogalmazott. A háborúk, a társadalmi igazságtalanságok, a napi rendszerességgel tapasztalt, számos formát öltő erőszakcselekmények sem adnak okot a csüggedésre, mert mi a szeretetet választjuk, és a szeretet reménnyel tölti el szívünket. Hozzátette, akikben szeretetél mindig szelíd reménységgel tekintenek a világra, még akkor is, ha bizonytalan helyzetben találják magukat. Ferenc pápa szerint a kedvesség nem diplomácia és stratégia, még csak nem is olyan szabálygyűjtemény, amelynek célja a társadalmi harmónia vagy egyéb előnyök elnyerése. A kedvesség is a szeretet egyik formája, amely nyitottá teszi az emberek szívét az elfogadásra, a szerénységre tanítja őket, hangsúlyozta az egyházfő. Több mint 4 milliárd forint bírságot szabott ki idén a gazdasági versenyhivatal, közölte a szervezet elnöke a Magyar Nemzetben megjelent interjúban. Rigó Csaba Balázs a lap azon felvetésére, miszerint a büntetések közül kiemelkedett a Debrecen környéki vasúti fejlesztések közbeszerzési eljárásában feltárt kartel és az amiatt kiszabott 1,2 milliárdos bírság azt mondta, a szervezet a verseny tisztaságáért és a magyar fogyasztók védelméért dolgozik. A politikát meghagyják azoknak, akiknek az a dolga, hogy azzal foglalkozzanak. A kormány két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt, közölte a kulturális és innovációs miniszter a kormány közösségi oldalán megosztott videó üzenetében. Hankó Balázs a videóban azt mondta, a családi adókedvezménnyel mindazoknak segítenek, akik egyszerre vállalnak gyermeket és vállalnak munkát is. Kifejtette. Két lépésben duplázzák meg a családi adókedvezményt. 2025. július 1-jével az egy gyermeket nevelők esetében 10-ről 15 ezer forintra, két gyermek esetén 40-ről 60 ezer forintra, három gyermek esetében pedig 99 ezer forintról 148 ezer 500 forintra emelkedik a havonta érvényesíthető családi adókedvezmény. A miniszter hozzátette, 2026. január 1-jével pedig megduplázzák a jelenlegi szinthez képest a családi adókedvezményeket, azaz 10-ről 20 ezerre, 40-ről 80 ezerre, 99 ezerről pedig 198 ezer forintra emelkedik az érvényesíthető havi családi adókedvezmény. Románia 2025. január 1-jét követően a Schengeni térség teljes jogú tagja. Ezzel megváltoznak a közös határszakasz átlépésére vonatkozó szabályok. Könnyebb és gyorsabb lesz az átkelés, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Azt írták, január 1-től az átkelés az államhatáron a korábbiakhoz képest könnyebben és gyorsabban fog lezajlani, de egyes esetekben a belépési jogosultság ellenőrzésére sor kerülhet. A polisz.hu oldalon felsorolt határátkelőkön az államhatár 0-24 órában a hét bármely napján átléphető, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy az utazóknak továbbra is maguknál kell tartaniuk okmányaikat, a tagállamok területén való jogszerű tartózkodás megállapítására a rendőrök szúrópróbaszerű ellenőrzést végezhetnek. Végül az időjárásról. Vasárnap a Dunántúlon és a Dunától kissé keletre derült napos száraz idő várható. Ugyanakkor az ország keleti harmadán felén tartósan borult párás idő valószínű szitálással. Gyenge lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim című írásának 10. részét Kulka János színművész olvassa fel.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Másnap kora reggel a katonák felszedték a fehér sátrakat, és nekivágtak az útnak. Egy mellékúton indultak el Umballa felé, amely nem érintette a pihenőhelyet. Kim, aki a podgyászkocsi mellett szammogott, miközben a katonák folyvás locsogó feleségei csípős megjegyzéseket tettek rá, nem volt olyan bizakodó, mint előző este. Kénytelen volt beismerni, hogy éber szemek figyelik őt. Viktor atya gyalog volt az egyik oldalán, Bennett pedig a másikon. Délelőtt a sereg megállt. Egy teveháton érkezett futár levelet hozott az ezredesnek, aki miután elolvasta azt, egy őrnaggyal kezdett tanácskozásba. Kim előtt félmérfölddel a sűrű porfelhőből rekettes, vidám lármázás hallatszott. Aztán hirtelen valaki hátba verte és rákiáltott. Mondta ki sátánfajzat, honnan tudtad? Atyám, vedd rá, hogy elárulja. Ekkor egy póni termett Kim mellett, és a fiút a nyerek kápájához kötözte Viktor atya. Nos, fiam, előző esti jóslatot beteljesült. Parancs érkezett, hogy még holnap vonatra szálljunk Umballában, és kivonuljunk a frontra. Az micsoda? Kérdezte Kim, aki még sosem hallotta azelőtt a front szót. Háborúba megyünk, ahogy mondtad. Persze, hogy háborúba mentek. Ez nem a vakvilágba beszéltem tegnap este. A nap hátra levő felében Kim több száz fehér katona kitüntető figyelmességét élvezhette. Az egész seregben híre ment hirtelen fölbukkanásának, leleplezett származásának és beteljesedett jövendőlésének. Egy nagy darab idomtalan fehér asszony, aki a podgyászkocsira pakolt ágynemű halom tetején ült, titokzatoskodva megkérdezte tőle, hogy a férje vajon visszatér-e a háborúból. Kim komolyan elgondolkozott, majd azt felelte, visszatér. Az asszony hálából kiadós adag finomsággal halmozta el. Eddig vonzónak és szórakoztatónak tűnt a száhibok élete, mégis jobb lesz, ha óvatosan veszi ki a részét a dologból, gondolta. Miután az ezred eltűnt a láthatárról, egy dobos fiú kíséretében visszaküldték az üres, fehér remeszelt barakkok egyikébe. A padlón mindenféle otthagyott limlom, papírok és kötelek hevertek, Kim lépései pedig magányosan kongtak a visszhangzó ürességben. A fiú összekuporodott egy húzat nélküli ágyon, és elaludt. Valamivel később mogorva férfi dobbantott dühösen a verandán, felébresztette Kimet, és közölte vele, hogy ő lesz a tanítója. Ennyi elég is volt a fiúnak ahhoz, hogy ismét lelombozódjon. Én nem tudok semmit, menj innen, mondta Kim rosszat sejtve. Erre a férfi fülön csípte, és a barak legmesszebbi szárnyába ráncigálta, ahol az egyik szobában egy tucat dobos fiú üldögélt hosszú padokon. A tanár leültette Kimet, és megparancsolta neki, hogy maradjon csöndben, ha már másra nem képes. Ezt a parancsot Kim sikeresen teljesítette. A férfi legalább fél órán keresztül fehér vonalakat húzigálva a fekete táblára valami érthetetlenséget magyarázott, ezért aztán Kim úgy döntött, inkább folytatja félbeszakított szunyókálását. Igen, csak elkeserítette a dolgok jelenlegi állása, hiszen éppen azzal a szigorral találta magát szemben, amelyet egész addigi életében szándékosan jó messziről elkerült. Hirtelen csodálatos ötlete támadt, és maga is meglepődött, miért nem jutott az eszébe hamarabb. Mikor a férfi elbocsátotta a diákokat, Kim elsőként ugrott ki a verandáról a napfényre. – Hé, te, állj, állj meg! – kiáltott egy magas hang a háta mögül. – Az én feladatom, hogy vigyázzak rád. Azt a parancsot kaptam, hogy egy percre se tévesszerek szem elől. Hova mész? Ugyanaz a dobos fiú volt, aki már egész délelőtt Kim sarkában lóholt. Egy 14 év körüli szeplős kövér fiú, akire Kim már az első pillanatban a csizmája talpától a sapkája csúcsáig gyűlölettel tekintett. A bazárba, hogy cukorkát hozzak neked, felelte Kim rövid gondolkodás után. A bazárig nem mehetünk el, különben jól elnadrágolnak minket. A határon belül kell maradnunk, gyere vissza! Milyen messzire mehetünk? Kérdezte Kim, aki nem tudta, miféle határra gondolt a kis pohos, de igyekezett udvarias lenni vele. Legalábbis egyelőre. Látod azt a fát az út mellett? Addig és nem tovább. Jól van, akkor csak odáig megyek. Rendben. Én nem megyek, túl meleg van. De innen is tudlak figyelni. Nem lenne okos dolog, ha elszöknél. Ha meglógsz a ruhádról, azonnal fölismernek. Minden, amit viselsz, az ezredé. Egész Umballában nincs olyan őrszem, aki ne hurcolna vissza, még mielőtt messzire jutnál. Ez az intelem azonban nem volt olyan meggyőző hatása a Kimre, mint a tudat, hogy nehéz ruházata akadályozná a futásban. Oda csoszogott a bazárba vezető kietlen út melletti fához, leült a tövébe, és figyelte az arra járó benszülötteket. A legtöbbjük alacsony kaszthoz tartozó szolga volt, akik a laktanyában dolgoztak. Kim oda kiáltott egy utcaseprőnek, aki magától értetődőnek vélve, hogy az európai fiú úgy sem érti a szavait, válaszként arcátlan megjegyzést tett. Kim éles revánsa azonban kiábrándította ebből a hitéből. Kim minden mérgét beleadta a visszavágásba, hisz végtelenül örült a lehetőségnek, hogy végre azon a nyelven gyalázhat meg valakit, amelyet a legjobban ismert. Most pedig pucolja a legközelebbi bazári levélírnokhoz, és hívd ide. Levelet kell írnom.
De hát miféle fehér ember fia vagy te, hogy bazári levélírnokra van szükséged?
Nincsen tanár a laktanyában?
Dehogy nem.
És a pokol is tele van a fajtájával. Tedd, amit mondtam, te utcaseprők szégyene. Vak volt az anyád, vagy egy sötét csűrben szedte fel a pádat, te? Lálbek szolgálja, mondta Kim, aki persze ismerte a takarítók istenét. Fuss, ahová küldtelek, máskülönben elbeszélgetek veled.
Az utcaseprő ellóholt a bazárba.
Kim türelmetlenül toporgott, amikor a fiatal sudárírnok megjelent előtte. Amint elég közel ért hozzá, Kim pergő nyelvvel szívni kezdte a késedelméért. Ki vagy te, hogy ebben az öltözetben így beszélsz?
Azt majd a levélből megtudod.
A címzett Mahbub Ali, a lókereskedő, a Lahori Kashmir szerályból. Ő a barátom.
Egyik csoda a másik után,
mormolta a levélírnok, belemártva a nádat a tintába. Hindusztániul írjam?
Hát persze. Szóval, Mahbub Alinak, láss hozzá.
Az öregemberrel egészen Umballáig vonattal mentem. Umballában átadtam a Pej Kanca pedigréjéről szóló levelet a száhibnak. Mindazok után, amit az angol kertjében hallott, nem állt szándékában semmiféle fehér csődört emlegetni. Egy kicsit lassabban.
Miközben van egy Pej Kancának a
Mahbub Alira, a híres kereskedőre gondolsz?
Hát ki másra? Szolgálatot teljesítettem neki.
Márts be újra a nádat és folytasd. Amit parancsoltál, megtettem. Aztán gyalog indultunk tovább Benáres felé. De 3 nappal később belebotlottunk egy bizonyos ezredbe. Készen vagy?
Igen,
ezredbe, mormolta az írnok, s szörnyen kíváncsian várta a folytatást. Belapakodtam a táborukba, de elcsíptek. Az amulett segítségével, amelyet mindig a nyakamban hordok, és te is számtalanszor láttad már, megállapították, hogy az apám valaha ebben az ezredben, a Vörös Bika ezredében szolgált. Épp úgy történt minden, ahogy az apám jóslatában, amelyet te is ismersz, hisz az egész bazárban híre ment. Kim itt szünetet tartott, és megvárta, hogy a nyilvessző az írnok szívébe hatoljon. Aztán megköszörülte a torkát, és folytatta. Egy pap felöltöztetett, és új nevet adott nekem. És egy másik, rendkívül ostoba pap is volt ott. Az új ruha nagyon nehéz, és a szívem is nehéz, de száhib vagyok. Iskolába küldtek, és megvertek. Nem tetszik itt a levegő és a víz. Kérlek hát, Mahbub Ali, gyere értem és segíts, vagy küldj nekem némi pénzt, mert még annyi pénzem sincsen, hogy kifizessem azt, aki ezt a levelet írja.
Aki ezt a levelet írja?
Az én hibám, hogy rászedtél. Olyan ördöngös vagy akár Hussein Buksz, aki állami váltókat hamisított Luknóban.
De micsoda történet?
Hát igaz ez egyáltalán? Mahbub Alinak nem érdemes hazudni. Viszont aki megsegíti az egyik barátját azzal, hogy kölcsönöz neki egy bélyeget, jól jár. Ha megjött a pénz, megkapod az árát.
Az írnok kételkedve felmordult, de mégis elővett egy bélyeget az asztalkája fiókjából, odaadta Kimnek, majd elment. Mahbub Ali nevének hatalma volt Umballában. Miről susmogtál azzal a feketével? Kérdezte a kövér dobos fiú, amikor Kim visszatért a verandára. Figyeltelek! Csak beszélgettünk. Ugyanúgy beszéled a négerek nyelvét, mint ők maguk, nem igaz? Ugyan, dehogy. Alig értem a szavukat. Ha a Mahbub Alinak írt levél nem kecsegtette volna némi reménnyel, Kim igencsak elkeseredett volna. A benszülöttek közönyéhez már hozzá volt szokva, de az a hatalmas magányosság, amely a fehér emberek körében tört rá, rettenetesen gyötörte. Így hát nagyon megürült, amikor délután egy nagy darab katona elvezette őt Viktor atyához. A pap a kaszárnya másik végében lakott, egy poros gyakorlótér mellett. Amikor Kim belépett hozzá, éppen egy bíborvörös tintával írott levelet olvasott. Még a szokásosnál is kíváncsibban nézett Kimre. És? Hogy tetszik itt nálunk, fiam? Nem nagyon, mi? Nehéz lehet. Nagyon nehéz egy ilyen vad teremtménynek, mint te. Ide hallgass. Bámulatos levelet kaptam a barátodtól. Merre jár? Jól van? Ó, ha levelet tudod írni nekem, akkor biztosan rendben van. Nagyon szereted, mi? Hát persze, hogy szeretem, ahogy ő is szeret engem. Igen, a levele alapján valóban úgy tűnik. Nem tud angolul, ugye jól gondolom? Amennyire én tudom, nem. De nyilván talált magának egy írnokot, aki nagyon is jól tud. Így írhatott, ez világos. Igen, ez világos. Tudsz valamit a pénzügyeiről? Kim arcáról nyilvánvalóan le lehetett olvasni, hogy nem tud semmit. Honnan tudhatnék bármit is? Épp ezt kérdezem. Most hallgass ide, hát ha te ki tudod venni a levél értelmét. Az eleje nem fontos. Umballa és Sarumpur között Jagadriban adta fel. Gondolataimban merülve ülök az út szélén, és azt remélem, hogy kegyelmességed a helyeslésével fog megtisztelni ezen lépésemért. Arra kérem kegyelmességedet, hogy a száhibok mindenható Isten nevében intézkedjen, az oktatás a legnagyobb áldás, nélkül a földi ember nem boldogulhat. Minden tiszteletem az öregemberi. Ezúttal igazat beszél. Ha a kegyelmességed lesz olyan szíves, hogy a fiút Xavér nevelésében részesíti, azt hiszem, a luknói Szent Xavér iskolára gondol. Ahogy az beszélgetésünkkor mondta Ehó 15-én a sátrában, úgy fogalmaz, mintha valamiféle szerződést írna. Akkor a mindenható Isten áldja meg kegyelmességed leszármazottjait 3 és 4 nemzedékre előre, és most figyelj, bízzék meg kegyelmességed alázatos szolgájában, aki évenként pontosan 300 rúpiát fog fizetni a Szent Xavér iskola drága oktatásáért. Engedje meg, hogy rövid időn belül elküldhessem az első váltót India bármely részére, ahol éppen kegyelmességet tartózkodik. Kegyelmességet szolgáljának pillanatnyilag nincsen hová lehajtani a fejét, de vonattal Benárezbe indul, hogy megmeneküljön egy öreg asszonytól, aki túl sokat beszél, és aki magával akarja vinni Sarumpurba. Mi a csodát jelentett ez? Az az, hogy minden bizonyal megkérte, hogy legyen a házi papja Sarumpurban. De ő semmiképp sem menne vele. A folyója miatt. Az az, hogy pedig valóban sokat beszél. Számodra világos az egész, mi? Én egy szót sem értek. Benárezbe megyek, ahol találok magamnak címet, és további rúpiákat a fiú számára, aki a szemem fénye, és a mindenható Istenre kérem segítse a fiú oktatását. Kérelmezője, akit segítségével egy életre lekötelez, hálával fog imádkozni kegyelmességedért. Írt a Szobrán Szatály, akit nem vettek fel az Allahabádi Egyetemre, a tisztelendő tesúláma a Szucsen kolostor apátja kérésére, aki egy folyót keres. Cím, Tirtankarák temploma, Benárez. Utóirat, ne feledje kegyelmességed, a fiú a szemem fénye, és a 300 rúpiát évenként előre elküldöm. A mindenható Isten áldásával.
Most azt mondd meg, hogy ez egy bomlott elme megnyilvánulása-e vagy üzleti ajánlat? Őszintén kérdezem, mert azt hiszem, mindjárt megáll az eszem. Ha azt mondja, hogy évenként 300 rúpiát ad nekem, akkor bizony úgy is tesz. Ó, te ezt így látod. Még szép, egyszer ezt írta. A pap hangosat füttyentett, aztán úgy fordult Kimhez, mint egy vele egyenrangúhoz. Nem tudom elhinni. Ne, majd meglátjuk. Ma este kéne elmenned a katonaság árvaházába, Szalavárba, ahol az ezred addig biztosítaná neked a szállást és az oktatást, míg elég idős nem leszel ahhoz, hogy besorozzanak. Az anglikán egyház elvei szerint nevelnének. Bened gondoskodott róla. Másfelől viszont, ha a Szent Xavier iskolába mész, sokkal magasabb szintű oktatásban részesülnél, és katolikus válna belőled. Érted a dilemmámat? Kimnek azonban más sem járt a fejében, mint a láma, aki egymaga utazik vonattal délre, anélkül, hogy bárki koldulna a számára. Megpróbálok időt nyerni. Azt hiszem, a legtöbb ember így tenne az én helyzetemben. Ha a barátod küld nekem 300 rúpiát Benárezből, pokolbéli hatalmak, honnan szerez egy útszéli koldus ennyi pénzt? Szóval, akkor elmész Luknóba, és a pénzből kifizetem a tandíjat, mert az ezred pénze fölött nem rendelkezhetek. Már pedig szándékomban áll katolikust faragni belőled. Ha pedig nem teszi, a katonaság árvaházába mész az ezred költségé. 3 napot adok a lámának, bár csöppet sem reménykedem. De még ha az első részletet kifizeti is, nem biztos, hogy a további költségeket állni tudja. Nem tudhatom, mi lesz. Ebben a világban egyszerre csak egy lépést tehetünk Istennek hála. Ráadásul Benettet elküldték a frontra. Csak én maradtam itt. Így hát ő nem köphet bele a levesembe. Ó, bizony nem, szólt Kim tétován. A pap közel hajolt hozzá. Egy egész havi tandíjat is kifizetnék, ha megtudhatnám, mi zajlik a kis fejedben. 3 gyötrelemmel teli nap is eltelt már a hatalmas visszhangzó termekben. Délutánonként a dobos fiú kíséretében sétálni indult. Társaitól egyebet sem hallott, mint a fehér emberek 2/3-ára oly jellemző, állandó szitkozódást, amelyet Kim már régóta ismert és megvetett. A dobos fiú rossz néven vette a hallgatását és a közönyét, ezért időnként teljesen természetesnek tartván, hogy joga van hozzá, kupán vágta Kimet. A 4. nap reggelén azonban utolérte az igazság a dobos fiút. Kim és felügyelője korán elindultak az umballai lóversenypályára. A pohos alig valamivel később sírva tért vissza a kaszárnyába, ahol elmesélte a tanítómesternek, hogy a fiatal O'Hara, akivel ő semmi rosszat nem tett, a városban odakiáltott egy lovon ülő vörös szakálú benszülöttnek, erre a benszülött megsuhintotta az ostorát, felkapta a fiatal O'Harát a lovára, és sebesen elvágtatott vele. A hírt elvitték Viktor atyához is, aki tátott szájjal hallgatta a történetet. Már épp eléggé felborzolta az idegét egy Benárezből kapott levél, amelynek a borítékában egy benszülött bankár 300 rúpiáról szóló utalványát is megtalálta. Pokolbéli hatalmak, szólt Viktor atya, zavartan forgató a levelet a kezében. Azt hiszem, bottal üthetjük a nyomát. Nem is tudom, mi jelentene nagyobb megkönnyebbülést. Ha elcsípjük, vagy ha végleg megszabadulunk tőle. Nem vagyok képes megérteni ezt a fiút. És hogy a pokolba képes egy útszéli koldus összegyűjteni a pénzt egy fehér fiú tanítatására? 3 mérfölddel arrébb az umballai lóversenypályán Mahbub Ali megállította vágtató szürke csődörét, és így szólt a nyergében ülő Kimhez. Világ kis barátja, az én becsületemre és hírnevemre is tekintettel kell lenned. Egész Umballában az összes ezred valamennyi tisztje ismeri Mahbub Alit. Többen is látták, amint felkaplak a nyergembe, és megfenyítem a pufók fiút. Ezen a síkságon messziről is tisztán látnak minket, hogyan vihetnélek el magammal. Ha pedig itt letennélek, hogy elbújj a gabona földeken, miként adnék számot az eltűnésedről? Börtönbe zárnának? Légy türelemmel. Aki száhibnak születik, örökre az marad.
De a férfivá cseperedtél, ki tudja. Talán hálás leszel Mahbub Alinak.
Akkor vigyél el az őrszemeken túlra, ahol levehetem ezt a piros ruhát. Adj pénzt, és elmegyek Benáresbe, hogy újra a lámámmal legyek. Nem akarok száhéb lenni, és emlékezz rá, hogy kézbesítettem a levelet.
A csődör vadul ágaskodni kezdett, de Mahbub Ali jó erősen megrántva a kengyelszíjat féken tartotta.
Nem tartozott azokhoz az elegáns lókereskedőkhöz, akik angol csizmát és sarkantyút viselnek.
Kim előtt világossá vált, hogy Mahbub Ali árulásra adta a fejét.
Az semmiség volt. Amúgy is az utatba esett Umballa. A száhib és én már el is felejtettük az egész hajcihőt. Annyit üzengetek azoknak, akik a lovaimról kérdezősködnek, hogy már nem is emlékszem rá. Talán valamelyik pejkancáló volt szó abban a levélben? Peters száhib akarta tudni a családfáját, nem igaz?
Kim rögvest észrevette a csapdát. Ha jóvá hagyná a tévedést, gondolta magában, és kész lenne szemet hunyni fölötte, Mahbub Ali azonnal rájönne, hogy a fiú gyanít valamit. Ezért aztán így felelt.
Még hogy pejkanca? Nem, én nem felejtem el ilyen hamar a rám bízott üzeneteket. Fehér csődörről volt szó. Bizony, valóban így volt. Egy arab fehér csődör. De a leveletben pejkancát említettél.
Ki az, aki igazat beszél egy levélírnok előtt?
Válaszolta Kim, a bőrén érezve Mahbub Ali fürkésző tekintetét.
Hé, Mahbub Ali, te véncselszövő, állj meg!
Kiáltotta mögülük egy hang, majd egy apró termetű pónin galoppozó angol száhib jelent meg mellettük.
A fél országot tűvé tettem, érted? Ez a csődör aztán jó formában van. Eladó, gondolom. Van egy fiatal lovam, a Mennyországban született, és az Isten is a kényes és bonyolult pólójátékra teremtette őt. Párja sincs, és persze. Tökéletes pólójátékos, és késsel villával leszik, már ismerjük. Mi az ördögöt cipelsz magaddal?
Egy fiút, felelte Mahbub Ali komolyan.
Megverte egy társa. Az apja valaha fehér katona volt, aki a nagy háború idején szolgált. Lahore-ban nőtt fel, és gyerekkorában a lovaimmal játszott. Most azt hiszem, katonát akarnak belőle nevelni. Nem régen csípte el az apja ezrede, amely éppen a múlt héten vonult háborúba. De úgy látom, nem akar katona lenni. Elvittem egy kicsit lovagolni. Mondnak, hol van a laktanya, és visszaviszlek.
Tegyél le, oda találok magam is.
És ha útközben elszöksz? Ki fogja megmondani, hogy nem az én hibámból?
Ne aggódj, vacsorára biztosan visszamegy. Hová szaladna? Kérdezte az angol száhib.
Ebben az országban született. Rengeteg barátja van, és oda megy, ahová éppen a kedve tartja. Éles eszű fickó. Csak át kell öltöznie, és egy szempillantás alatt alacsony kaszthoz tartozó induskölyök válik belőle.
A fészkes fenét. Az angol bíráló tekintettel méregette Kimet, amikor Mahbub Ali a laktanya felé vette az irányt. Kim a fogát csikorgatta mérgében, Mahbub Ali pedig becstelen afgán módra gúnyolódott rajta.
Iskolába küldik. Vaskos csizmát húznak a lábára, és efféle tapadós ruhákat húznak rá. Aztán mindent, amit eddig megtanult, elfelejt. Na, melyik a te barakkod?
Kim, aki haragjában egy szót sem bírt kiejteni a száján, rámutatott Viktor atya házára.
Kipling, Kim című írásának 10. része. Felolvasta Kulka János. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, a kiengesztelődésről beszél.
Kolosszei ékezét levélben van az 3. fejezet 13. vers, hogy amikor imádkozni készültök. Amikor imádkozni készültök. Nem amikor imádkozni. Amikor imádkozni készültök, akkor, ha valakivel nehézségetek van, akkor szívből bocsássatok meg, hogy a ti imádságotoknak ne legyen akadálya. Szent Pál mondja az egyik levelében, azt akarom, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek imádságra. Mit jelent ez? Nincs harag, nincs bosszú, tiszta szeretet van. És ha érzem, hogy ez nincs, akkor ami az én részem, azt tegyem meg érte, hogy legyen. Ugye én a tanodában dolgozom, főleg a fiatalokkal, de hetente szoktam a kisebb gyerekeknek is hittan tartani, és akkor a teremtés történettel foglalkoztunk, és akkor kérdezem a gyerekeket, ugye, hogy mit jelent az, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, mit jelent az, hogy hasonlítunk Istenhez, és akkor várom a katekizmus válaszát, ugye, hogy van értelmünk, meg szabad akaratunk. És akkor mondja az egyik gyerek, hogy tudunk szeretni, meg megbocsátani. Oké. Okay. És akkor mondtam, hogy oké. Okay. Igazod van. Szóval nyilván az is igaz, hogy van értelmünk és szabad akaratunk, de hogy leginkább ez az Isten képviségünk. Tudunk szeretni, és tudunk megbocsátani. Testvéreim, a megbocsátás az hatalom. Ha valamilyen hatalom megszüntetheti a háborút, akkor ez az. Úgyhogy őrködjetek nagyon a szívetekben a kiengesztelődésen. Most mondanék néhány szót arról, hogy én hogyan ismertem fel a megbocsátás és a kiengesztelődés kapcsolatát, illetve hogy mi ennek a sajátossága, illetve még egy speciális területről szeretnék egy picit beszélni. Minden kiengesztelődés az a megbocsátással kezdődik. Többször hallottam, azért én is ezt gondolom. Az atyák is, akik gyóntatnak, sokszor hallják a gyóntatószékből, hogy jaj, atya, nem tudok megbocsátani. A megbocsátáshoz a mi részünkről, amit akarati síkon meg tudunk tenni, az három dolog, amit meg kell tennünk. Nyilván ehhez is már Isten kegyelme szükséges, hogy meg tudjuk tenni, de hogyha odaadjuk magunkat erre, akkor az Isten adja hozzá a kegyelmet, és ezt meg fogjuk tudni tenni. Az egyik az, hogy lemondok a bosszúról. Minden sérelem, minden helyzetben, amikor sérelem ér bennünket, a természetes reakciónk az, hogy jó, kapunk egy jó nagy pofont, ha nem vigyázunk, akkor természetes reakciónk, hogy már lendüljön is a kezünk, és visszaadjuk. Ha mondanak nekünk egy sértő szót, akkor már lendül is a nyelvünk, hogy mondjunk valami hasonlót. A bűntől való sebzettségünk miatt ez egy úgymond spontán jövő reakciónk, de a megbocsátás első lépése, hogy lemondok a bosszúról, vagyis szilárdan elhatározom, hogy én semmilyen helyzetben annak az embernek ártani nem fogok, akkor se, ha lenne rá lehetőségem. Nem tervezgetek ilyet, ha észreveszem a gondolataim, megkörül kezdenek el forogni, akkor gyorsan leállítom Istenhez, fordulok, bocsánatot kérek, és szóval szilárdan elhatározom, és ehhez tartom is magamat. Második fontos lépés az, hogy jót kívánok neki, tehát imádkozom érte. Ezt is meg tudom tenni, lehet, hogy az érzéseim nem lesznek ott, de ezt meg tudom tenni. Kívánom, kérem rá az áldást. kérem, hogy az ő élete növekedjen, hogy a legnagyobb jót, hogy eljusson az üdvösségre. Nem az én elképzelésem szerint, szóval, hogy ilyenkor én néha szoktam Isteneket ötleteket adni, hogy miből kéne a másiknak megtérni. Mert ezt úgy nem javaslom. Szóval Isten jobban tudja. Tehát, hogy kívánom neki a jót, az üdvösséget, akár valami emberi személyes jókat is kívánhatok neki, amire látom, hogy szüksége lenne, szét van esve a családja, akkor kívánhatom neki, hogy kiengesztelődjenek, hogy egységbe kerüljenek, hogy szóval bármi személyes jót nyerjen, jó munka lehetőséget, nem tudom, akár jobbat, mint én. Szóval, hogy jókat kívánok neki, és a harmadik pedig az, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor nem szakítom meg vele a kapcsolatot. Nyilván ez a kapcsolat mélységétől függ. Tehát mondjuk egy házastársi kapcsolatban nem csak annyit jelent, hogy nem szakítom meg, hanem azt is jelent, hogy elkötelezem magam, hogy akkor teszek valamit a kapcsolat minőségének a javításáért. De egy, nem tudom, távol ismerősnél lehet, hogy csak annyit jelent, hogy az utcán, ha megyünk, akkor nem fordítom el a fejemet, hanem visszaköszönök neki. Vagy ha segítséget kér tőlem, akkor nyújtok neki. Ha ellenséget szamora, nem tudom, gödörbe esik, akkor menj oda és húzd ki. Ez a példabeszédek könyvében van. Ez még nem is új szövetség pedig. Ha ellenséget szamora, aki téged bántott, vagy neked rosszat akart. Szóval, ha ezt a hármat megtettem, akkor úgy nyugodt lélekkel imádkozhatom a mi atyánkot. Ezt már lehet, hogy hallottátok máshol is, de azért én is megerősíteném, hogyha megfigyelitek a mi atyánkban, az egyetlen dolog az, ami úgymond ránk vonatkozik, hogy tőlünk kér Isten, az a megbocsátás. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A mi atyánknak az összes többi kijelentés az Istenről szól. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, te add meg nekünk a mindennapi kenyeret, te vigy meg minket a kísértésben, te. És az egyetlen, amiben mi megszólítatunk, hogy mi mit csináljunk, az az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Jézus nagyon világosan beszél erről. Ha ti nem bocsátjátok meg testvéreiteknek botlásaikat, mennyei atyátok sem bocsát meg nektek, pont. Most ezen úgy nagyon sok mindent nem lehet ebből kimagyarázni, vagy megteszed, vagy nem. Szóval, hogyha ezt a három dolgot elhatároztad magadban, akkor már úgy nyugodt lélekkel imádkozhatod a mi atyánkot. Mert az azt jelenti, hogy ami rajtad múlt, azt oda tetted a megbocsátáshoz. A kiengesztelődés az azért egy összetettebb folyamat. A bűnben ugye mindig megsebződünk, kisebb-nagyobb mértékben. Amikor mi bűnt követünk el, akkor mi is megsebződünk, önmagunk is, meg a másikat is megsebezzük. És ez fordítva is igaz. Titokzatos testben, ugye ha bűn történik, akkor az egész test sebződik, mert a titokzatos testben egységben vagyunk. És akkor a kiengesztelődés az gyógyulással is jár. A gyógyulás az érzelmi és sokszor fizikai síkon is történik. Ugye a megbocsátás az a részünkről akarati síkon történik, elhatározzuk ezeket, amiket az előbb elmondtam. A gyógyulás az érzelmi síkon történik. Vagyis, amikor kiengesztelődtem, és imában ezt Isten előtt hordoztam, akkor egy idő után tapasztalni fogunk magamon a gyógyulás jeleit. Vagyis, annak az illető személynek a jelenlétében szabad tudok lenni. Azt tudom mondani, amit szeretnék, úgy tudom mondani, hogy szeretném, nem szorul össze a torkom, nem kapok gyomorgörcsöt, nem indul be a fantáziám, amikor haragszunk valakire, akkor vannak ilyen fantáziójátékaink. Haragszunk a főnökre, és akkor megyünk a munkahelyre, és akkor elképzeljük, hogy na majd, ha én kerülök olyan erkölcsi pozícióban, na majd akkor én megmutatom, hogy akkor hogy fogok viselkedni, én leszek a jó keresztény, legalábbis ilyet is lehet, hogy én leszek a jó keresztény, vagy rosszabb esetben olyat is lehet, hogy majd, ha én leszek a főnök, akkor úgy kirúgom minden. Szóval, hogy így megy a fantáziákba ez, hogy akkor én majd mit fogok csinálni. És amikor kiengesztelődtünk, akkor az egyik jele, hogy ezek a fantáziák már így nem jönnek. Ezek óhatatlanul jönnek, amíg bennünk az indulat oda köt bennünket az indulat tárgyához. Tehát az egyik jele. A másik jele, hogy amikor visszagondolok arra a kapott sérelemre, akkor már nem öntenek el ezek a nagyon erős elemi erejű érzések. A fájdalom, a szégyen, a megalázottság, a harag, a bármi. Hogy tudok rá úgy emlékezni, hogy igen, ez nekem akkor nagyon fájt, nagyon szörnyű volt, de most már nem fáj. Most már tudom, hogy akkor, és még tudok is benne hinni, hogy Isten azt a helyére tette. Ilyen jel még, hogy amikor már tudok valami értéket látni abban a kapott sebben. Meg tudom látni, hogy hát az a helyzet milyen nehéz volt, de hogy az engem mondjuk megtérésre vezetett. Közelebb kerültem Istenhez. Lehet azon keresztül hívott meg, hogy ő vele szorosabban éljek. Bármilyen jót, amit abból kaptam, és amiért tudok hálát adni. A hálás lelkület, testvéreim, az mindig a gyógyulásnak a jele. Mindig a gyógyulásnak a jele. Tehát amikor már azért a személyért, azért a helyzetért, azért a valóságért tudok hálát adni Istennek. Mert elhiszem azt, a háladásnak mindig az ígéret az egyik alapja, azt mondta Isten Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra van. Minden, testvérek. És ezzel nem tett kivételt. Nem mondta azt, hogy kivétel, ha meghal a hozzátartozód, akit legjobban szeretsz itt a földön. Nem mondta, hogy kivétel, ha elveszted a jó munkahelyedet. Nem mondta, hogy kivétel, ha kitör a háború, és nem tudom, meghal a családod. Tehát az Isten szeretőknek minden a javukra van. Ez azt jelenti, hogy Krisztus áldozata miatt minden szenvedésünk, minden bűn, mások bűne, akár amit nekünk kellett elviselni, az, ami javunkra, üdvösségünkre tud válni, hogyha ezt a kiengesztelődésen keresztül belehelyezzük az Isten sebeibe. Miért tud Szent Ferenc még most is embereket, népeket, közösségeket békíteni egymással? Mert kiengesztelődött szíve volt. És hogy ez nem csak Szent Ferenc, a nagy szentek, és akkor az ő szentek, ez mindannyiunk kiváltsága. Ha nekünk kiengesztelődött szívünk van, akkor családunkat, népünket, közösségünket meg tudjuk békéltetni. Mert ezt ígérte az Isten. Az őt szeretőknek minden a javukra van. És mert ezt akarja Isten. És azért az Isten meg fogja valósítani az akaratát, akár így, akár úgy. Azt még nem tudjuk megakadályozni, mert nem vagyunk mindenhatók. Az Isten azt mondta, hogy az én gondolataim rólatok a békességnek gondolata, és nem a háborúság. Azt mondta az imént felolvasott 2. korintusi levélben az igében, hogy ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. A kiengesztelődés igéje az maga Krisztus. Az Isten igéje Krisztusban teremtetett ez az egész világ. Az Isten igéje az teremtő szó. Amikor te megbocsátasz, akkor az Isten miatt teremtő szavakat mondasz. Újjá teremtő szavakat mondasz. Ez halatlanul nagy hatalom. Az Isten miatt te képes vagy egy kapcsolatot, egy helyzetet, egy közösséget Isten miatt újjá teremteni. Te kicsike ember. Mert erre felhatalmazott téged az Isten. Nyilván csak ő vele, meg ő benne, meg igazából ő az, aki ilyenkor cselekszik, ha erre odaadjuk magunkat. Nagyon szeretem a konkrét dolgokat, úgyhogy én ajánlanék nektek egy ima gyakorlatot a kiengesztelődéshez. Ez nyilván egy ima gyakorlat a sok közül, tehát hogy nem ez a etalon, vagy nem tudom. De én ezt már többször magam is végigmentem rajta, és már lelki gyakorlatozóknak is több helyzetben ajánlottam, és egy nagyon alkalmas formának tartom arra, hogy a kiengesztelődésben gyakoroljuk magunkat, mert a kiengesztelődés az egyrészt imádság, egyrészt bocsánatkérés és megbocsátás, másrészt pedig a kiengesztelődés az egy életforma. Nem olyan rég Szent Ferenc ünnepén ugye beszéltem a dicsőítésről, mint a Szent Ferenc ebben is halatlanul odaadott volt. A dicsőítés is az egyszerre egy imaforma, de az imaforma az arra jó, hogy mint egy ösvény így bevigyen téged, hogy a dicsőítés életét éljed. A dicsőítés az egy látásmód. És ez ugyanez igaz a kiengesztelődésre is. A kiengesztelődés az egyrészt egy ima, egy döntés, egy szentségi helyzetben egy szentgyónás, gyógyulással, de ami bevezett téged egy életformába. Szent Ferenc kiengesztelődött szívű ember volt, aki nem csak időnként Istentől bocsánatot kért, és időnként másnak megbocsátott, hanem azzal a tekintettel nézett egyre inkább a testvéreire, ami egy kiengesztelődött tekintet. Tudjátok, milyen a kiengesztelődött tekintet? Olyan, hogy látja az Isten képmását. Mindannyian az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és ha az én szemem előtt nincsenek akadályok, a saját bűneim, meg mások bűneim, meg a haragom, meg a kiengesztelődetlenségem, akkor ránézek a másikra, és az Isten képmását látni fogom benne, akkor is, hogyha, mint a hagyma héja, egy csomó héj még eltakarja, mert az illető, úgy tudom én, egy börtönviselt ember, aki nem véletlenül ül a börtönben. De ülök vele szemben, és nem a bűnét látom, nem a hiányosságát látom, nem a sebzettségét látom, pusztán, nyilván azt is látom, de látom mögötte az Isten képmására teremtett gyönyörűséget. És a kiengesztelődött tekintet, amilyen az Istennek van elsősorban, csak neki van ilyen teljesen kiengesztelődött tekintete, az ezt mindig látja. Azért igaz az, hogy az Isten benned mindig gyönyörködik. Nem a bűnödben, benned. Azt mondja Jézus, hogy aki szeret engem, azt én is szeretni fogom, és az Atya is szeretni fogja, hozzá költözünk, és benne fogunk lakni. Tehát az Isten látja a te lényegedet, a te lényedet, azt a szentélyt, ahol ő benned lakik, és ő benned szüntelenül gyönyörködik. És ezt az ő gyönyörködését nem rontja meg a te bűnöd. A te bűnöd megakadályoz téged, hogy te be tudjad fogadni az Isten szerető, gyönyörködő tekintetét, az igen. De őt nem akadályozza meg. És a kiengesztelődött tekintet az ilyen, hogy látja ezt a másikban. És amikor a másik ember megérzi, hogy te ő benne látod az isteni képmást, az segít neki, hogy oda megérkezzen, ahol az ő Isten képessége van. Mert mi el tudjuk veszteni a kapcsolatot a saját szívünkkel és a saját Isten képességünkkel. De az Isten nem veszti el soha a kapcsolatot. Elmondok nektek egy történetet, ami számomra erről szólt. Hátrányos helyzetű fiatalokkal voltam egy táborban. Trénerek, az egy élményakadémia nevű egynerek vezették a tábort. Ez alapvetően nem egy keresztény tábor volt, de én is ott voltam, és akkor nyilván már valamennyire azért ez is megjelenhetett, és minden este volt egy úgynevezett ilyen babozó kör, kiraktunk egy, ilyet csinálhatok egymással is testvér közösségben, kiraktunk egy kübli babot, és akkor mindenki elvehetett három szemet, és három szemét megajándékozhatott ezzel, és a bab átadása úgy történt, hogy oda guggoltál, térdeltél az illető elé, úgyhogy ő volt egy kicsit följebb, kezébe tetted ezt a babot, és azt mondtad, szemébe néztél, hogy X, én most azért adom neked ezt a babot, mert láttam, hogy amikor a program folyt, és téged felidegesített az a kisgyerek, akkor nem pofont adtál neki, hanem megsimogattad a fejét, és szépen megbeszélted vele, hogy... És amikor láttam az egyik trénert, aki ilyen 2 méter magas srác volt, oda térdelni a különben homoszexuális és borzasztó sok egyéb megtörtséggel rendelkező cigány srác elé, a maga képzettségével, meg mindenével együtt, és átadni a babot, miközben azt mondta nyilván egy szituáción keresztül, hogy te csodálatos ember vagy, és gyönyörű. És akkor azt mondtam, hogy na, ez az, amikor Jézus azt mondja, hogy ti is mossátok meg egymás lábát. Szóval, hogy a kiengesztelődésben azért is érdemes élni, mert akkor lesz tőle kiengesztelődött tekinteted, és fogod látni a másikban az Isten képmását.
Kedves hallgatóink, Szibig Marianna Ágnes, ferences nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,6,